Kedves testvéreim, most a helyünket elfoglalhatjuk. A gyermekektől elköszönünk neki, külön istentiszteleti alkalomok lesznek a szokott rendszerint három csoportban. Ez természetesen opcionális, tehát aki akar, az kimehet. Mi pedig Isten igének hallgatására készülve a 312. dicséretünk első négy versét énekeljük el. A 312. dicséretünk első négy versét. Illetve át minden négy versét. Kedves testvéreim, hallgassátok meg fennállva Isten igéjét, amint szól hozzánk Lukács evangéliumának 7. részéből, a 7. rész 18. versétől. Mindezt hírül vitték Jánosnak a tanítványai, ő pedig magához hivatott tanítványai közül kettőt, és elküldte őket az Úrhoz ezzel a kérdéssel, te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Amikor odaérkeztek hozzá ezek a férfiak, ezt mondták, keresztelő János küldött minket hozzád ezzel a kérdéssel, te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus abban az órában sokakat meggyógyított betegségükből és bajukból, megszabadított gonosz lelkektől, és sok vaknak adta vissza a látását. Ezért így válaszolt nekik. Menjetek el! Vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. Vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel. A szegényeknek hirdettetik az evangélium, és boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. eddig tart Isten írott igéje foglalnak helyet. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, advent harmadik vasárnapját az egyház az öröm vasárnapjának is nevezi. Gaudate, örvendjetek! Ez a vasárnap megtöri a hagyományos bűnbánati vasárnapoknak a sorát, és az örömre fókuszál, arra a csodára, arra a hatalmas ajándékra, hogy Isten az ő fiában, Jézus Krisztusban egészen közel jött az emberhez, sőt mondhatnánk azt, hogy már szinte küszöbön van a megszületésének az ünnepe. Ézsaiás 35-ben is le van írva ez a néhány vers, amit előttetek felolvastam, a Lukács evangéliumából nagyon sok olyan textus van, éppen a férfi körön beszéltük, hogy ez is badarság, és erre is figyelnünk kell, hogy az Ószövetséget és az Új Szövetséget nem szabad elválasztani egymástól, nem szabad azt mondani, hogy hát az Ószövetség a zsidó bibliája, és a reformátusok azok olvassák a zsidó bibliát. Azért, mert nagyon sok új szövetségi textus ószövetségi textusra épül. Mondhatnánk azt, hogy az Ószövetség teljesedik be az új szövetségi íratokban. Ezért mindig a kettőt egyszerre kell nézni, egyszerre kell olvasni. János, keresztelő János egész életét arra tette rá, hogy útkészítője legyen a királynak, amit a keresztelésnél is mondtam. Nem csupán saját életében gyakorolt aszkéta életét vagy életmódot, hanem a lángoló, pezsgő, megdöbbentő prédikációival egy egészen új korszakot vezetett be. Ezek a lángoló, néha megdöbbentő prédikációk, amelyek kizökkentenek bennünket a komfortzónánkból, tudjátok, azért jók, mert másképp megyek el a templomból, mint ahogy jöttem. Nem jó az, az a teológusra is szokták mondani, hogy hát ha ugyanúgy jössz, ugyanúgy mész ki a teológia végén, mint hogy bejöttél, akkor sok változás nem történt lelkileg benned, de én ezt mondom az Isten tiszteletre is, hogyha valaki úgy jön el az Isten házába, hogy ha akár egy gondolatot, vagy egyetlen egy mondatot mi viszel magával, és lehet, hogy nem is a lelkész mondta ki, hanem valaki más mondta ki, ha másképp mész el, egy picit többet kapsz, és nem csak intellektuálisan, nem csak a gondolkodásodban, hanem a szívedben elsősorban, akkor az az Isten tisztelet már neked megérte, hogy elgyere. Aki nem mosakszik be, aki nem öltözik föl lelkiképpen az Isten tisztelet előtt, az lehet, hogy úgy jár, hogy ugyanúgy megy el a templomból, mint ahogy jött. De aki bemosakszik, aki előkészül, aki egy picit elcsendesedik, és mondjuk Isten tisztelet előtt nem pletykálgat és beszélget, az lehet, hogy kap olyan impulzusokat, amelyek a következő élet szakaszára erőt adhatnak. Kedves testvéreim, János, amikor ezt a kérdést fölteszi Jézusnak a tanítványain keresztül, már börtönben volt. Egy korszaknak már vége, közeledik a halála, talán érzi is azt, hogy elközelített a halála, mert annyira erősen szembe ment a királlyal, annyira szembe ment a hatalommal, hogy ennek a vége nem lehet más, csak a halál, de ő ezért nincs egyáltalán elkeseredve, hanem itt is Jézusra gondol, illetve a Messiásra tesz fel kérdést. Tanítványain keresztül kérdést tesz fel Jézusnak, meg is kérdezi tőle, hogy te vagy-e az, aki eljövendő, úgy is mondhatnánk, hogy te vagy-e a Messiás. És erről a mai napon nem szeretnék sokat beszélni, mert még adventi vásár is van, de azt szeretném megmutatni nektek, vagy megéreztetni, hogy hogyan juthatunk el a kérdéstől a hitvallásig. Hogyan juthatunk el a kérdéstől a hitvallásig? Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? A tanácstalanság, a bizonytalanság nagyon nehézé teszi gyakran az életünket. A tanácstalanság, a bizonytalanság lelkileg teljesen letompít. Hol fogok tovább dolgozni? Mi lesz a gyermekeimmel? És van, aki azt mondja, hogy hát, majd az Isten elintézi. És nagyon erősen bízik abban, hogy az Isten majd tudja. Ha ezt kapjuk, akkor ez a jó, hogyha azt kapjuk, akkor ez a jó. Ez azért érdekes és nehéz ügy ez is, mert ez a reformátusokra nem jellemző. Ez a determinizmus, ez az iszlámra jellemző. Hogy az Isten elkészítette az utat, és hogyha ilyen, akkor ilyen, ha olyan, akkor olyan. De hol van ebben az ember? Hol vagy te?
Nem csak elfogadó vagy, hanem ennek az egész csodának, ennek a folyamatnak, ennek te szereplője vagy. Mondhatnám azt, hogy a te életedben főszereplője vagy. Tehát neked rá kell mondani az Isten útjára, hogy igen, Uram, én erre szeretnék menni. Vagy Uram, én ezt nem tudom vállalni, mást mutas nekem. Ez az állandó párbeszéd az Istennel a keresztény életedben nélkülözhetetlen. Nélkülözhetetlen. Kávin János nem pártolta azt, hogy az emberek hangosan imádkozzanak. Nem attól lesz valaki hívő, hogy hangosan imádkozik. De az a hitnek a mutatója Kávin szerint is, hogyha imádkozol, legalább magadban. De ha nem is imádkozol, akkor a te lelked nem lélegzik. Nem lélegzik föl az Istenhez, az Istenig. Ha te nem imádkozol, csak gondolkozol, akkor neked az Istennel való, mondhatnám így, transzcendens kapcsolatod, az hiányt szenved. Csak fél lábon áll, nem két lábon áll. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, elbizonytalanodnak a tanítványok, és elbizonytalanodik keresztelő János is. Mással szembesülnek, mint amit várnak. Mással találkoznak, mint amit elgondoltak előtte. Ez olyan, mint amikor egy cégnél érkezik egy új vezető a céghez, amit ráraknak az osztályra, és akkor elkezdődik a pártoskodás. Van, aki elfogadja, van, aki abszolút behódol, lojális az új vezetőnek, tudja, hogy ettől függ az egzisztenciája, de van, aki rögtön ellenáll, mert bezzeg a régi vezető milyen jó volt. És ebben a bizonytalanságban, akár egy cégnél, de máshol is mondhatnám, ez nagyon nehézé teszi a dolgot, hogy én ehhez tartozom, vagy ahhoz tartozom. Így egy cég, egy osztály nem hatékony, nem hatékony, mert nem tud összefogni, nem tud egységesen fölépni. Kedves testvéreim, te vagy a Messiás. Nem látják a biztos nyomvonalakat keresztelő János, hiszen vannak köztük olyanok, akik politikai messiást várnak, egy politikai szabadságharcost várnak. Vannak azok, akik illést várják vissza, és bizonytalanok, hogy most te vagy az a messiás, vagy nem te vagy. Jézus nem mondja azt, hogy én vagyok. Jézus arra mutat rá, amit ő megél. Azokra a cselekedetekre, azokra a kapcsolatokra mutat rá, amit megél. Ennél jobb bizonyságtétel nincsen. Amikor megkérdezik tőled, hogy te keresztény vagy, akkor nem azt kell mondani, hogy igen, hanem azt kell mutatni, hogy te nézd meg a cselekedeteimet. Nézd meg a családomat. Nézd meg az életemet. Nézd meg a szavaimat. Hallgass meg a szavaimat. Hogy milyen bizonyságtevő életet élek. Nem kell mondanod semmit, mert rögtön rád van írva, hogy te hogy követed Krisztust. Hogy az életedben a legfelső polcon van a Biblia, ott porosodik valahol, csak létrával éred el, vagy pedig ott van az asztalon, az ebédlő asztalon, vagy a dolgozó szobádban az asztalon. Vagy mondhatnám az énekeskönyvet is. És ez is mutat valamit. Én táplálkozom az Isten igéjéből, az ő csodálatos szavából, vagy pedig csak innen-onnan összegyűjtött foszlányokat rakok össze a saját vallásomba, és azt próbálom képviselni. Ezek az emberek nagyon bizonytalanok voltak, nem kapnak rögtön választ Jézustól. Ami viszont elgondolkodtató, vagy legalábbis nekem nagyon elgondolkodtató volt, hogy mernek és tudnak kérdezni Jézustól, és most ez a következő, amiről szeretnék beszélni. Imáinkban, elmélkedéseinkben, mondhatnám azt, ne tessék megbotránkozni, meditációinkban, teszünk-e fel kérdést Istennek? Teszünk-e fel kérdést Krisztusnak? Addig vagyunk Isten által taníthatók, úgy gondolom, amíg vannak kérdéseink. Ha már nincsenek kérdéseid, mert te kész válaszokkal rendelkezel, akkor te már nem vagy tanítható. Az Isten nem tud téged formálni, pedig egész életedben a földi halálodig formálni szeretne az Isten. Segíteni akar téged az Isten, hogy egyre inkább kiábrázolódjon benned a krisztusi ember. De ha kész válaszaid vannak csupán, akkor nem vagy formálható, kemény lesz a szíved. És a kemény szívű emberrel nehezen tud dolgozni Krisztus. Ha már nincs kérdésed, kezd a lélek bezárulni, kezd a lélek elszürkülni. Úgy is mondhatnánk, keresztények is használják ezt a kifejezést, kezdesz kiégni. Kezdesz kiégni a hitedben. Merjünk kérdezni. Ne csak kérni, hanem merjél kérdezni is Istentől. A családodra vonatkozóan, a saját életedre vonatkozóan merj kérdezni. És Jézus pedig válaszol. Az Ézsaiás 35 teljesedett be ebben a néhány versben, amit felolvastam nektek. A tettek, az élet beszél helyetted, ahogy említettem. Egy közösség, egy család, egy gyülekezet helyett mindig a tettei beszélnek. Szoktuk azt mondani, hogy élő ez a család, hogy hívő az a család. Élő az a gyülekezet, élő az a közösség, az a női kör, férfi kör, ifi. Akkor válik élővé, ha mersz kérdezni, és tanítható maradsz. És a harmadik dolog, hogy van-e örömmel végzett szolgálatod? Hogy a kereszténységben, hogy te Krisztushoz tartozol, te ennek örülsz-e? Minden nap meg tudod-e köszönni az Istennek azokat a pici, vagy éppen hatalmas pillanatokat, amely örömmel tölt el téged? Mert az öröm, az nem csak téged boldogít akkor, hanem a környezetedre is hat. De még azokra az emberekre is, akikkel együtt utazol a buszon, vagy együtt dolgozol egy munkaközösségben velük. Kedves testvéreim, mint a filippi börtönőr kérdése, azt kérdezte, hogy mit cselekedjen, hogy elnyerje az örök életet, hogy üdvözüljön. Mit cselekedjen? Azt mondják neki, hogy keresztelkedj meg. Keresztelkedj meg. És a következő pont, amikor valaki megkeresztelkedik, akkor megkapja az Istentől az elhívást arra, hogy menjél el és tegyél tanítványokat, tegyél tanítványá népeket. Tegyél Krisztus követőkké embereket a környezetedben. Ez a következő lépés. Ha valaki megszólít az Isten szent lelke, és fölteszi ezt a kérdést, hogy mit cselekedjek, akkor ő kap egy választ erre. És a válasz között az egyik lehet, hogy menjél el, és tegyél tanítványokká másokat. Beszéljenek a cselekedeteid. És ebben örömöd lesz. Vagy ki tudjuk mondani, hogy megtaláltuk-e a messiást. Amikor ott vannak a tanítványok, elhívja őket Jézus, felhatalmazza arra, hogy menjenek el tényleg szélese világba, és akkor oda mennek a többiekhez, és azt mondják, hogy megtaláltuk a messiást. Ez egy óriási hitvallás. Az egész életet átalakító hitvallás lehet, ha valaki ki tudja mondani, hogy megtaláltuk a messiást. Nem csak keressük, nem kutatjuk, nem kérjük, nem várjuk, hanem megtaláltuk a messiást. Keresztelő János tanítványairól annyit tudunk, hogy később, mikor Pál apostol Efézusban találkozik néhány tanítvánnyal, és megkérdezik tőle, hogy kaptatok-e szent lelket? Kaptatok-e szent lelket? És ők, mint a borjú az új kapura, így néznek, fogalmuk sincs, hogy miről beszél. Néha a saját egyházamban is ezt látom. Akkor föltesszük ezt a kérdést, hogy kaptatok-e szent lelket, akkor így néznek. Hát van az atya, van a fiú, tehát a Szentlélek megfoghatatlan. Pedig amikor pünköstkor prédikált Péter apostol, akkor azt olvassuk, hogy tüzes lángnyelvek formájában kiáradt az emberekre az Isten szent lelke. Ezek, akik itt találkoznak Pállal, nem ismerik csak a János keresztségét. Azt mondja, honnan tudjuk? Hát nem ismerjük. Mert a bűnökre való keresztséget megismerték. Azt is megismerték éppen most Lutherrel foglalkoztunk 12-be, és hogy ez a Luther milyen 100%-os szerzetes akart lenni. Még abban is túl akarta szárnyalni a szerzetes társait, hogy önmagát ostorozta. Jobban ostorozta, mint a többi. És nagyon erősen dolgozott. akár csikálásról volt szó, vagy konyhai szolgálat, bármilyen, mindenhol túl akarta teljesíteni, mert úgy érezte, hogyha teljesít, akkor az Isten jobban elfogadja őt. És nagyon hosszú időbe tellett, amíg rájött Luther, hogy a Szentléleknek az ajándéka az nem a cselekedetekhez van kötve, hanem a Szentléleknek az ajándéka kegyelemből van hitáltal. És amikor erre rádöbbent Luther, akkor gyorsan leírta a 95 pontot, és kifüggesztette a templomra. Kedves testvéreim, kaptatok-e Szent Lelket? Ahhoz, hogy ki tudjuk mondani, hogy megtaláltuk a Messiást, hogy karácsonykor úgy tudjál itt lenni Isten tiszteleten, hogy a feltámadott és érted halált szenvedett Krisztussal találkozol, ahhoz a Szentléleknek a segítsége kell. Kívánom, hogy adventben jussunk el a kérdéstől a hitvallásig. Kérdéstől, mely felteszi ezt, hogy te vagy az eljövendő, vagy mást vágyunk, a hitvallásig jussunk el, hogy megtaláltuk a Messiást. Amen.